Köszönöm szépen. Nagy tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm mindazokat, akik a mai estén megtiszteltek bennünket azzal, hogy a reformátorokról együtt beszélgethetünk. Mielőtt konkrétan a református reformáció két jelentős eseményére vagy személyiségére tekintenénk, hadd mondjam el azt, hogy most, hogy már túl vagyunk az 500 éves jubileumon, és egy kicsit mérleget vonhatunk azzal kapcsolatban, hogy hogyan is alakultak ezek a jubileumok. Bizonyára észrevettük, ha nyitott szemmel figyeltük az eseményeket, hogy Magyarországon legalábbis kétféle megemlékezés folyt párhuzamosan. A luteránusok természetesen elsősorban arra emlékeztek, hogy 500 évvel ezelőtt, 1517. október 31-én Luther meghirdette 95 tételét a bűnrendezés vagy a bűnbocsánat elnyerésének lehetőségéről, és ezzel mintegy vitára invitálta teológus és lelkipásztor társait. A vita ugyan elmaradt, de ezt az 95 tételt kinyomtatták, egész Németországban terjesztették, és mint tudjuk, ez lett a reformációnak az elindítója. A kálviniak, a reformátusok azonban érdekes módon nem erre emlékeztek alapvetően, hanem egy másik dologra, nevezetesen arra, hogy 1567-ben fogadta el a debreceni zsinat Bullinger Henriknek a második helvét hitvallását, és ez pontosan 450 évvel ezelőtt volt. Ennek tiszteletére a második helvét hitvallást le is fordították, és ki is nyomtatták újólag. Na most én nem látok semmi szokatlant abban, hogy a különböző közösségek az ilyen jubileumi megemlékezéseket saját identitásuknak a megerősítésére használják. A luteránusok úgy, mint a kálviniak. Egyébként nagyon érdekes, hogy egy bizonyos Peter Neuner nevű római katolikus teológus, aki a Vatikáni Egység titkárságnak volt egy időben a vezetője, itt egy könyvet Lutherről, és azt mondja, hogy nagyon tanulságosak a 100 éves jubileumok. Az 1617-es, 1717-es, 1817-es, 1917-es, mert kimutatta, hogy minden ilyen centenáriumi megemlékezés a korabeli teológiai gondolkodás megerősítésének a szolgálatában állt. Tehát a visszaemlékezés nem csak egyszerűen Luthernek szólt, hanem akik visszaemlékeztek, igyekeztek tisztázni magukban azt, hogy melyek azok a múlhatatlan örökségek, amelyeket időszerűségük miatt mindenképpen szeretnének megőrizni és továbbadni. Ahogy hallottuk, én ma a református reformáció néhány kérdéséről fogok szólni, de mielőtt ezt megtenném, talán éppen a fentebb ismertetett törvényszerűségek miatt föl kell tennem egy kérdést, hogy mi köze van az Adventista Teológiai Főiskola rektorának Lutherhez és a reformációhoz. Hiszen az adventisták közössége egy viszonylag fiatal egyház, a 19. században alakult ez a közösség, azokhoz az evangéliumi mozgalmakhoz tartozik, mint a metodisták, baptisták, különböző evangéliumi testvérgyülekezetek. Nem voltunk sehol 500 évvel ezelőtt, amikor a reformáció elindult, legyen szó Lutherről vagy Calvinról. Miért emlékezünk tehát ezek erre a sokrétű esemény sorra, ami a reformáció volt? Azért, mert mi hetennapi adventisták más evangéliumi közösségekhez hasonlóan azt valljuk, hogy a reformáció tulajdonképpen nem egy egyszer s mindenkorra végrehajtott és lezárt cselekmény volt, hanem ahogy ezt latinul és magyarul is megfogalmazták abban a korban, a reformáció az keresztény emberek számára is, és a keresztény egyházok számára is egy folyamatos feladat. Örök reformációra van szükségünk. Talán hogy említsem meg azt, ugye utaltam Luther 95 tételére, hogy Luther azzal kezdi az első tételben, idézi Jézus Krisztus első prédikációjának az alapszövegét, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa, és azzal kezdő, hogy Jézus azt akarja, hogy mi megtérjünk. És valójában a bűnbocsánat alapkérdés a megtérés, a megtérésre hívás. Mi hetednapot ünneplő adventisták, tehát ilyen értelemben a reformáció örököseinek valljuk egyfelől magunkat, másfelől a reformáció folytatóinak is. Egy adventista teológus, német adventista teológus föltette egy nagyon izgalmas kérdést. Azt kérdezte, hogy mi mikor emlékezünk a reformációra, mit akarunk? Őrizni a reformátorok hamvait, vagy továbbvinni a reformáció tüzét? Nem mindegy, hogy a hamvakat őrizzük, vagy a tüzet visszük tovább. És én azt hiszem, hogy Isten arra hívott el mai keresztény embereket, bennünket, mint mai keresztény embereket, hogy a reformáció tüzét adjuk tovább, őrizzük és adjuk tovább a lángot, nem arra, hogy söprögessük a hamut és megpróbáljuk különböző formákban és módokon továbbadni. Reformációról szólva meg kell jegyeznem valamit. Nevezetesen azt, hogy szemben a luteránizmussal a református reformációra nem lehet azt mondani, hogy egy személynek egyedülálló, páratlan szerepe volt ebben a reformációi mozgalomban. Igaz, hogy Calvin Jánosnak kiemelkedő szerepe van, de nem egyedülálló. Nem lehet Lutherhez mérni ebből a szempontból. Zwingli Urlik és Bullinger Henrik Zürichben, vagy Bucer Márton Strasbourgban, Knox János Skóciában hasonlóan eredeti teológiát képviselt, mint Calvin Genfben. A reformátusok közötti különbség nem csak ezeknek a teológusoknak vagy reformátoroknak a személyében követhető nyomon, hanem abban is nyomon követhető, hogy amíg a luteránusoknak van egy úgynevezett konkordia könyvük, amiben a világon mindenütt egységes hitvallást találunk, az ágosta hitvallást, az ágosta hitvallás apológiáját, Luther kis kátéját, a nagy kátéját, a smalkaldeni cikkeket, és utóbbi időben magyarul is kiadták az úgynevezett egységességi iratot, Chemnitz Mártonnak a munkáját, és ezek a luteránus hitvallások az egész világon. Ezt nem lehet elmondani a református hitvallásokra, hiszen a reformátusoknak nemzetenként, országonként, területenként különböző hitvallási irataik vannak. Mi magyarok, vagy a magyar kálviniak, vagy a reformátusok, a heideggeri kátét és a második helvét hitvallást tekintjük hitvallásoknak, ezzel szemben az angliai, észak-amerikai reformátusok a Westminsteri kis kátét és nagy kátét, a Westminsteri hitvallást tekintik alapvető reformátori irataiknak, de van a skót hitvallás, van a belga hitvallás, a francia hitvallás, tehát különböző hitvallások készültek református körökben a történelem folyamán, amelyek persze szoros rokonságban vannak egymással, de mégis egyedi hitvallási dokumentumok. Két olyan személyiség van, akiről magyarországi vonatkozásban mindenképpen szólnunk kell, természetesen az egyik Calvin János személye. Calvin Jánosról tudjuk azt, hogy francia ember volt, aki apja egy római katolikus papi javadalomhoz juttatott fiatal, szinte gyermek korában, és ebből a javadalomból tanítatta abban a reményben, hogy római katolikus pap lesz belőle. Aztán úgy döntött, hogy nem papnak fog tanulni, hanem humanista bölcsésznek, és ezért bölcsész diplomát szerzett, és tovább ment, és jogot tanult, és aztán jogi diplomát is szerzett. Tanulmányai közben azonban valamikor 1533-ban Calvin megismerkedett a reformációnak az eszméivel, Luthernek az eszméivel, és ez egy döntő fordulatot hozott az ő életében. Visszaadta papi javadalmát természetesen, lemondott papi javadalmáról, és attól kezdve a reformáció szellemében élt és cselekedett. Párizsi tanulmányai során egyik barátját Párizsban az egyetem rektorává nevezték ki, és székfoglaló beszédként megkérte Calvint, hogy írjon neki valamit. És Calvin nem tett más, mint írt egy luteránus szellemű prédikációt. És ezt az ő rektor barátja Franciaországban, Párizsban, az egyetemen előadta. Ez 34-ben történt. 1534-ben. Ez akkora lázadást váltott ki a városban, ami eljutott a királyi udvarig, úgyhogy a rektornak is és magának Calvinnak is jó egy évig bujdosnia kellett állnéven szert az országban, majd végül már az országban sem volt maradása, ezért 1534 táján, 35 közelében, 34 táján egészen pontosan, Bázelbe költözött, Svájc területére Bázelbe költözött. Calvin nevét bázeli tartózkodása után ismerte meg a világ. És számunkra Calvin személye a Bázelben töltött álnév alatt, Bázelben töltött hónapoknak a tevékenysége miatt válik ma érdekessé és jelentőség teljessé. Mi az, ami Calvinnak egy páratlan befolyást nyújtott, vagy biztosított a református reformáció körében? Nagyon érdekes, hogy 1536-ban Calvin úgy döntött, hogy ír egy kis könyvet, kis könyvecskét. Ezt a nevet adta franciásan, petit livret, nem is livre. Tehát egy kis könyvecskét. Hát ez a kis könyvecske, ez persze kb. 400 oldal, tehát azért annyira nem kis zsebkönyvre kell gondolnunk. Ez a kis könyvecske azt a címet viseli, hogy Institúció a keresztény vallás rendszere. 1536-ban, amikor az Institúció első kiadását megjelentette, amit egyébként magyarra Szent Simonár Albert fordított le először 1624-ben, aztán Nagy Károly fordította le 1903-ban, és a 400 éves jubileumra Viktor János fordította le 1536-ban. Na most ez a mű, ez tulajdonképpen akkora jelentőségre tett szert a kálvinizmus vagy a református reformáció körében, hogy Ravasz László a 400 éves jubileum alkalmából a kiadott szöveg előszavában okkal mondhatta azt, vagy írhatta azt, hogy azóta van kálvinizmus, amióta megjelent ez a könyv, és ami kálvinizmus lesz, ez a könyv mindig élni fog. Ezzel azt is megmondtuk, hogy ez a könyv a világ kálvinizmus közös kincse és összekötő kapcsa. Tehát Kálvin Jánosnak az elsődleges szerepe, persze rengeteg mindent tett élete során, a Genfi Egyház megszervezésében és strasburgi tevékenységes, a rengeteg neves és komoly dolog kötődik Kálvin nevéhez, de mégis ami kiemeli őt és egyedülállóvá teszi őt a református reformáció körében, az az institúció. Ezért ma mindenképpen szeretnék az institúcióról beszélni. Nem a tartalmát ismertetni, mert az hosszas volna, hanem sokkal inkább azt, hogy mi vezette Kálvint, és milyen funkciója volt az institúciónak a kálvinizmus történetében. Kettős cél lebegett Kálvin szemei előtt. 1536-ban, amikor megírta az institúciót, egy levelet írt hozzá, és elküldte Ferenc francia királynak. Az első cél, ami előtte volt, az, hogy a franciaországi protestáns testvérei részére valamilyen hitoktató anyagot készítsen. Kálvin úgy látta, hogy Franciaországban sok buzgó protestáns él, így mondta, hogy tudom, hogy az ott élő protestánsok között sokan éhezik és szomjazzák a Krisztust, viszont láttam, hogy igen kevesen vannak olyanok, akiknek Krisztus felől csak közepes ismeretük van. Kálvin tehát először is azt látta be, hogy az embereket tanítani kell a hitre. A hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Ezért Kálvin elsődleges célja volt az, hogy tanítson. Németül nem tudott, de Luther kis és nagy kátéját latin nyelven bizonyára forgathatta. Ennek következtében megállapíthatjuk, és talán nem ez az egyetlen ok, de ez mindenképpen egy alapvető ok, hogy Kálvin az institúció első kiadásának az első felét úgy építette föl, ahogy akkorában minden hitoktató anyagot felépítettek, a 10 parancsolatot, az apostoli hitvallást és a mi atyánkot magyarázta benne. Ez volt az a három alapvető keresztény dokumentum, aminek a segítségével a hitet tanították, ahol azokat az embereket, akik meg akartak keresztelkedni, vagy csatlakozni a kereszténységhez, vagy már csatlakoztak gyermekkorukban, de szerették volna megerősíteni vérmálás vagy konfirmálás formájában az ő hitüket, azoknak megtanították a 10 parancsolat magyarázatát, megtanították az apostoli hitvallást, és megtanították a mi atyánkot. Ez volt tehát Kálvin elsődleges célja. És ezzel egy nagyon fontos örökséget hagyott hátra. A hitoktatáson kívül azonban volt egy második cél is, és ezért küldte ő el Ferenc francia királynak ezt a bizonyos könyvet tulajdonképpen. Kálvin kettős célt látott maga előtt a könyv második felének megírásában, ami tulajdonképpen egy hitvallástétel volt és egy hitvédelem egyszer. Kálvin meg akarta mutatni Ferenc királynak, hogy mi a református hit, és be akarta bizonyítani, hogy ez a hit nem rajongás vagy szekták szélsőségek egyvelege, hanem valódi és őszinte evangéliumi tanítás. Kálvin védi saját reformátor társait, és a reformáció ügyét védi a katolikus uralkodóval szemben, de úgy védi, hogy világosan és tisztán és félreérthetetlenül képviseli az általa megismert és hittel befogadott igazságot. A mű szerzője egyszerre két fronton vívja ezt a harcot tulajdonképpen ebben a műben, egyrészt az üldöző hatalommal szemben, másrészt a reformáció szélsőséges irányzatai ellen. Célja azonban soha nem a rombolás, hanem mindig az építés, azaz a Szentírás üzenetének pontos, komoly kifejtése. Szeretném elmondani azt, hogy Calvin, amikor ezt a művét megírta, akkor nem volt több, mint 26 éves. Összesen 55 évet élt egyébként, 55 év során egy könyvtárnyi irodalmat írt össze, ebben vannak a Szentírás folyamatosan magyarázó bibliai kommentárok, vannak prédikációs sorozatok, vannak vitairatok, egyházszervezeti iratok, vagy hitoktatást szolgáló későbbi iratok is, levelezés, se is hatalmas, és köteteket tesz ki. Mégis azt szokták mondani, hogy Calvin egy könyves író, mert az egyetlen, ami nevet szerzett számára, igazán az az institúció volt. Ezt 26 éves korában írta meg, és azt mondja, hogy 26 éves korában már felismerték a hitvédelem, a hitvallás és a hitvédelem területén benne rejlő képességeket, ezért nyomatékosan, sőt szorongatva kérték, ahogy írja, hogy foglalkozzon a protestánsok hitvédelmének ügyével. Így aztán az ifjú reformátor belátta, és idézem megint a szavait, ha ilyen nagy szükségben hallgatnék és eltitkolnám a véleményemet, nem tudom, hogy tudnám magam tisztára mosni az Isten igazsága elárulásának a vádja alól. Calvin tehát erkölcsi kötelességének érezte azt, hogy megvédje a protestáns hitet, és pedig új módon védje meg, hogy megvallja és tanítja ezt a hitet. Miért volt ez ennyire fontos? Két ok van. Egyrészt a francia katolikusság, katolikus többségnek a türelmetlensége miatt. De volt egy másik ok is, és érdemes ennél is megállni. Párizsban nem tudjuk pontosan mennyien lehettek a protestánsok, de a korabeli jegyzetek, a feljegyzések azt sugallják, hogy egy kis csapatról van szó. Egy lelkes kis csapatról van szó. És néha a lelkesedés nem a legjobb tanácsadó. Szép dolog, de nem baj, ha egy kis józanság is keveredik bele. Itt a párizsi protestánsok között voltak, akik nagyon lelkesek voltak, de nem voltak elég józanok. Ezért a katolikus misét gúnyoló plakátokat készítettek, amit kiragaszgattak szerte a városban, az még talán ment volna valamilyen szinten. De ezekből a plakátokból egyet Ferenc királynak a hálószobájába is becsempésztek, és felragasztották a falra. Na most ez 1534-ben történik. Ferenc válogatás nélkül a párizsi protestánsokat, akiket ért és talált, sorba egyiket a másik után mágiára küldte. Mágiára küldte, igen. Calvinnak ezek mind személyes ismerősei és barátai voltak. De nem csak az történt, hogy mágiára küldte ezeket az embereket, hanem más is történt, és Calvint ez talán még jobban zavarta. Az volt a helyzet, hogy Ferenc francia király a császárral hatalmi harcokba bonyolódott. És a német smalkaldeni szövetség tagjai, tehát a német luteránus hadseregek tulajdonképpen, Ferencnek a szövetségesei voltak a császár elleni küzdelemben. Amikor azonban megtudták, hogy mágiákon égetik el a reformátorokat, vagy a reformátori hitnek a híveit Párizsban, akkor a smalkaldeni szövetség megfenyegette a királyt, és azt mondta, hogy ha te protestánsokat üldözöl, akkor nem támogatunk téged a császár elleni küzdelemben. Erre beindult Ferencnek a propaganda gépezete, és azt kezdték hirdetni, hogy Ferenc tulajdonképpen csak a szélsőséges anabaptistákat küldi, a reformáció radikálisait küldi a mágiára, nem az igaz hitű protestánsokat. Na most Calvint ez zavarta legjobban. Később a Zsoltárok könyvéhez írt előszavában, Zsoltárokról írt egy hatalmas magyarázatot, annak az előszavában azt mondja, láttam, hogy ezek az udvari cselszövők, ezek a propagandisták, akik a király körül tevékenykednek. A maguk képmutatásával nem csak arra törekednek, hogy ártatlan vér kiontásának bűne maradjon eltemetve, a hazug vádak és rágalmak alatt, amelyekkel ezeket a szent vértanukat halálok után elhalmozták, hanem egyúttal azt is el akarják érni, hogy azután a legmesszebb menően szabad kezük legyen a szegény hívő kínzására, akiket többé majd nem fog megszánni senki. Ezért úgy éreztem, hogyha én ezzel a hazugsággal erőmtől telhetően bátran szembe nem szállok, hanem hallgatok, semmivel sem moshatom le magamról a gyávaság és az árulás vádját. Ez az ok ösztönzött institúcióm megírására. Nem véletlen, hogy az institúció első kiadásának a fele, a nagyobbik fele, tulajdonképpen a miséről, a hamis sákramentumokról szól, ahol Calvin védelmébe veszi a sákramentumokkal kapcsolatos bibliai protestáns gondolkodást, és rámutat arra, hogy mi az oka, hogy a protestánsok elhatárolódnak a misével kapcsolatos és a sákramentumok, vagy a szentségekkel kapcsolatos, hogy a katolikusok nevezik, szentségekkel kapcsolatos római katolikus tanítástól. Az institúció első kiadása tehát ezt a kettős célt szolgálta. A franciaországi reformátusok hitoktatását és az üldözött protestánsok védelmét. Ahogy említettem, az institúció ekkor még egy nem volt az a terjedelmes dogmatikai mű, amit Calvin aztán 1839-től 1559-ig folyamatosan bővített és átdolgozott úgy, hogy az 1536-os kiadáshoz képest az utolsó kiadás már a négyszerese terjedelmében az eredeti műnek, át is alakult, kimaradt belőle, mert az majd átkerült más írásokba, a tíz parancsolat magyarázata, a mi atyánknak a magyarázata, és ugyanakkor az apostoli hitvallás szellemében a teljes keresztény tanítást, vagy keresztény dogmatikát, protestáns szellemű keresztény dogmatikát kidolgozta Calvin 1539-től 1559-ig, az utolsó kiadásnak a kiadásáig. Ahogy említi, tehát az első kiadás még nem volt ez a teljes mű, hanem egy kis könyvecske, amely pusztán a legfőbb tennivalókat foglalta magában, és nem volt egyéb célja csak az, hogy megmutassa, milyen hiten vannak azok, akiknek ezek a gonosz és hitszegő talpnyalók, tányérnyalók hitvány módon gyalázatos hírét keltik. Tehát egy hitvalló, hitvédő, hitoktató dokumentumról és tevékenységről van itt szó. Ez volt Calvinnak alapvetően a célja. Ez egy óriási dolog volt a maga korában, hiszen a luteránus reformáció, Luther nem volt egy rendszeres teológus, nem írt rendszerezett teológiai műveket, Melanchthon igen, egy kis könyvecskét írt a teológia közös helyeiről, legfontosabb dolgairól, de senki nem volt a protestáns oldalon, aki átfogóan és részletes, teljes részletességgel kifejtette, vagy kifejthette volna azt, hogy mit is hisznek a protestánsok. Calvin érdemeit, ezzel kapcsolatos érdemeit még az ellenségei is elismerték. Hagyj egy mondj csak egyetlen példát. A magyar Pázmány Péter, aki egyébként református családba született, és később a jezsuitákhoz került, és római katolikussá lett, és a magyar-római katolikus egyház feje lett, írt egy körülbelül 1000-1200 oldal terjedelmű könyvet az Igazságra vezérlő kalauz címmel. Ez a bizonyos kalauz, ez nem más, mint egy vitairat, amiben megpróbálja Pázmány megcáfolni a protestáns tanításokat. Az érdekes a bevezetése, azt mondta, hogy nincs egyetlen olyan protestáns tanító, akit méltónak találna arra, hogy vitába szálljon vele, csak és kizárólag Calvin. És ezért Calvinnal vitázva fejti ki az ellenreformációnak a tanait, az eszméit, a gondolatait. Tehát Calvin valóban egy páratlan értékű művet jelentetett meg azzal, hogy egy hitvalló dokumentumként megírta, és aztán folyamatosan élete végéig tovább fejlesztette ezt a művet. Hogy mekkora értéke és jelentősége volt, és milyen félelmet keltett ez a mű, különösen a francia kiadások, mert párhuzamosan jelent meg latin nyelven és francia nyelven, hol az egyik kiadás latin, a másik pedig francia kiadás, hogy milyen félelmet keltett tulajdonképpen a római katolikus oldalon, az a tény mutatja, hogy a legtöbb, Calvin életében 10-szer adták ki a könyvet, a legtöbb kiadásból és főleg a francia kiadásokból alig maradt fenn 1-2-3 példány. Miért? Mert az inkvizíció folyamatosan üldözte, és ahol megtalálták, azon nyomban elégették. Ennek következtében a protestánsok a legkülönbözőbb módokat eszelték ki, hogy rejtegessék az institúció példányait. Révész Imre, egyház történetíró megjegyzi éppen a 400 éves kiadásnak az egyik bevezető tanulmányában azt, hogy Franciaországban, amikor gyűjtötték a reformáció emlékeit, főleg szöveg emlékeit, amikor a nagy reformátori szövegkiadások, kritikai szövegkiadások készültek, akkor az egyik protestáns lelkipásztor büszkén hozott egy több száz éves institúciót, amelyet egy tyúkolban rejtettek el, és vastagon tele volt madár ürülékkel, és valószínű, hogy nem azért, mert nem értékelték, vagy nem becsülték, hanem azért, mert annyira becsülték, hogy mindenféle helyet megpróbáltak találni, hogy valahogy elrejtsék. Valószínű, hogy a családot végül kiirtották, vagy valami történt, amitől feledésbe merült, és körülbelül vagy másfél száz évig, vagy 200 évig ott volt
az institúciónak ez a kiadása tyúkkorban is gyűjtötték rá a madarak az üzüléket. Tehát valóban egy páratlan hatású és egy páratlan értékű művel van itt dolguk. Ami persze nem jelenti azt, hogy Calvin nem tévedhetett, egyikünk sem tévedhetetlen. Nyilvánvalóan neki ő is a maga korának az embere volt, kisebb-nagyobb tévedések minnyájunk életében vannak, nem csak lehetnek, hanem vannak is, és minél többet dolgozik valaki, annál többet téved. Tehát ezzel nem akarom azt mondani, hogy az institúció egyenlő a szentírással, mert nem az. Egyetlen emberi mű sem egyenlő a szentírással, de mégis egy kiváló, értékű művel van dolguk. Hogy beszéljek azonban egy másik szeméről, ha már szóba hoztam a második helvét hitvallást. Ő pedig Bullinger Henrik. Bullinger Henrik Calvin barátja volt egyébként, és kicsit idősebb barátja volt, Bázelben ismerkedtek meg, ső 1531-ben, egyébként Zürichben lakott Bullinger, 1531-ben, amikor Zwingli elesett a fronton, a katolikus és a protestáns kantonok közötti háborúnak a frontján, akkor Bullinger vette át a zürichi református gyülekezet vezetését, ő lett az ottani református gyülekezetnek a lelkipásztora, és ezt a szolgálatát egészen 1575-ben bekövetkezett haláláig folytatta. Ő egy kicsit más volt, mint akár Zwingli, akár Luther, más, mint Calvin bizonyos szempontból. Kicsit Melanchthonhoz tudnám hasonlítani a luteránus reformáció oldaláról nézve. Bullinger az a személyiség volt, aki igyekezett valami megegyezésre jutni református társaival, és hidat építeni a reformáció különböző képviselői és esetleg különböző irányzatai között. Calvinnal kötött barátságának egyik maradandó gyümölcse 1549-ben az úgynevezett zürichi egyetértés, ami valójában arról szólt, hogy Bullinger és Calvin egységre jutottak az urvacsoráról szóló tanításban. Az urvacsora egy megosztó tényező volt. Az urvacsora értelmezése egy megosztó tényező volt a protestánsoknál. Ugye, mint tudjuk, a római katolikus tanítások szerint a mise során a kenyér és a bor átlényegül Jézus Krisztus testévé és vérévé. Ezt a római katolikus tanítás minden reformátor elvetette, így ebben a formájában, de mindegyik más-más mértékben. Luther azt mondta, hogy igen, a kenyér és a bor nem lényegül át, de Jézus Krisztus jelen van, fizikailag is jelen van, mert ez az én testem és ez az én vérem, mondta Jézus. Zwingli volt a paletta ellenkező oldalán, aki azt mondta a humanista gondolkodó lévén, hogy tulajdonképpen az urvacsora az nem több, mint egy megemlékezés, mint hogy mi most megemlékezünk a reformációról, az urvacsorában megemlékezünk Jézus Krisztus haláláról és feltámadásáról. Zwingli tehát egy egyszerű megemlékezést látott az urvacsorában. Calvin a kettő között állt, amikor azt mondta, hogy fizikailag a kenyér valóban kenyér marad, és a bor valóban bor marad. De Isten szent lelke által mindazok, akik magukhoz veszik a kenyeret és a bort, azok valóban részesülnek Krisztus áldozatának gyümölcseiből. Tehát több, mint egy emlékvacsora, viszont fizikai értelemben pedig nem tekinthető
Jézus testének és vérének, az úrvacsorai kenyér és az úrvacsorai bor. Na, a megegyezés arra vonatkozott, hogy Bullinger és Calvin ebben a tipikusan calvini gondolatban jutottak egységre, és valójában ez lett tulajdonképpen a református egyháznak a tanítása, az úrvacsorával kapcsolatos tanítása egészen napjainkig. Kettőjük megegyezésének és beszélgetésének a gyümölcse tulajdonképpen a második helvét hitvallás, amit ahogy említettem, Buzogány Dezső fordításában ebben az esztendőben a 450 éves jubileumra való tekintettel újra kiadtak. Szóljunk azonban néhány szót ennek a hitvallásnak a születéséről, illetve az elterjedéséről és a szerepéről. Nagyon közel áll ennek a hitvallásnak a szerepe, tudnélik, ahhoz, amit Calvinról eleddig elmondtam. Bullinger tulajdonképpen ezt a hitvallást nem is akarta közzétenni. 58 éves volt, amikor megírta a hitvallását, mégpedig kettős cél volt előtte, 1562-ben írta ezt a hitvallást. Az a cél volt előtte, hogy először is önmagának tisztázza a saját hitét. Tehát magának írta hitvallásként ezt a bizonyos dokumentumot, mint személyes hitvallást. Másrészt az volt a célja, hogy amikor meghal, akkor örökül hagyja ezt a hitet ebben a hitvallásban az ő utódai számára, mint hogy örökül hagy más egyéb dolgokat is az ember. A helyzetet a következő dolog változtatta meg. Egyetlen személlyel beszélte meg egyébként ezt a hitvallási dokumentumot, egy Vermilius Péter nevű olasz származású reformátor társával, aki svájci református reformátor volt. És egyetlen dolog volt az, ami miatt mégis napvilágra került a reformáció, ez a hitvallás írat. 1564-ben, két évvel a hitvallás megfogalmazása után, pestis járvány volt Svájcnak ebben a térségében is, bizonyára másfele is, és Bullinger egész családja meghalt a pestisben. Ő maga is megbetegedett, és úgy gondolta, hogy elérkezett a végrendelet nyilvánosságra hozatalának az ideje. Végrendelkezett, és végrendeletéhez kötötte ezt a hitvallást is, és elküldte a zürichi városi tanácsnak, hogyha meghalna, akkor ez az a végakarat, amit az utókor számára hátrahagy. Isten azonban másként gondolkodott erről a kérdésről, mint Bullinger. Bullinger meggyógyult. Így módon tovább folytatta a tevékenységét, ahogy említettem is, az imént 1575-ben halt meg, tehát még 10 évig dolgozott reformátorként, és a zürichi református gyülekezet lelkipásztoraként. Személyes hitvallását azonban mégis nyilvánosságra hozták, mégpedig a következő okból. Németországban 1555-ben az augsburgi vallás béke kimondta, hogy aki a föld, azé a vallás, és ha az urak katolikus vallást választják, akkor az alattvalóik is katolikusok lesznek, ha luteránus vallást választják, akkor az alattvalóik is luteránusok lesznek. De ez a birodalmi döntés, ez csak a katolikusokra és csak a luteránusokra vonatkozott. Azonban 1560-ban Tehát néhány évvel azelőtt, amiről itt most beszélünk, harmadik Frigyes fálci német választó fejedelem kálvinista lett. Következésként a fejedelem által uralt területen Németországban az egész lakosság kálvinista lett. A kálvinistáknak azonban nem volt vallásszabadsága. Mert a birodalmi vallásbéke, az augsburgi vallásbéke csak a katolikusokat és a luteránusokat védte. 1566-ra a birodalmi gyűlést hívtak össze, és Frigyes úgy érezte, hogy ez a birodalmi gyűlés esetleg kiátkozza őt, és kiátkozza az ő híveit, ezért úgy gondolta, hogy sürgősen cselekednie kell, és valami módon biztosítani kell azt, hogy a reformátusokra is kiterjesszék a vallás békének a vallásszabadságra vonatkozó elveit. Szorult helyzetében Calvinékhoz fordult Genfben, illetve Bullingerhez fordult Zürichben, és tőlük kért segítséget. És Bullinger úgy döntött, hogy 1565-ben történik ez, egy évvel a birodalmi gyűlés előtt, Bullinger úgy döntött, hogy elküldi Heidelbergbe ezt a személyes hitvallását, ha már úgyis nyilvánosságra került egy évvel korábban, a pestis járvány idején, akkor hogy ismerjék meg a németek. Latinul küldte el az anyagot, a dokumentumot, a németek akkor a lelkesedéssel fogadták, hogy azonnal követelték a német nyelvre fordítását, és visszaüzentek, hogy nekik erre a hitvallásra szükségük van, ez a legkiválóbb református hitvallás, amit el tudnak képzelni, meg amit ismernek. Most az érdekesség az, hogy említettem az elején, ugye, hogy különböző református hitvallások vannak. Svájcban ahány kanton annyiféle hitvallás volt. És nem tudtak a reformátusok megegyezni abban, hogy most valamelyiket kiemeljék a meglévő hitvallások közül is, ez legyen a közös hitvallás, vagy írjanak egy újat, és az legyen a közös hitvallás. A németek lelkesedése azonban őket is magával ragadta, ezért a Bullinger hitvallására gyorsan amment mondtak néhány hét leforgása alatt, így lett ebből második helvét, azaz második svájci hitvallás, mert a svájci kantonok egyesültek a református hitnek ebben a hitvallásban való megvallásában. Mivel Bullingernek szoros kapcsolatai voltak Magyarországgal, sok-sok levelezése és ismerőse volt Magyarországon, mint láttuk, egy évvel később, 1567-ben a debreceni zsinat is elfogadta ezt a hitvallást, és így lett ez a magyar reformátusoknak a hitvallásává. Mit tanulhatunk Calvinnak és Bullingernek a tevékenységéből? Mindkettőjük közös tulajdonsága volt az igazság szeretete, az igazságba vetett hit, és ennek a hitnek az őszinte megvallása. Nem törődtek azzal, hogy milyen ára van. Nem szégyelték az evangéliumot. Felismerték benne Isten hatalmát. Ezért hitükkel megragadták mind az üzenetet, mind azt, akiről az evangélium üzenete szól, a megváltó Jézus Krisztust. Így bár folyton a halál révén álltak, mégis volt életük, mégpedig bővölködő mértékben. Azt kérdeztem az elején, hogy a hamvakat akarjuk-e őrizni, vagy a tüzet. Én azt hiszem, hogy ezeknek a reformátoroknak is, más reformátoroknak is, természetesen, akikről szó lesz még, a példája arra kell, hogy késztessen bennünket, hogy jobb keresztények legyünk, jobb egyházzá növekedjünk, jobb társadalomért munkálkodjunk. Eközben azonban nem elégedhetünk meg azzal, hogy egyszerűen lemásoljuk a reformátorok tanítását is, mint a papagáj, ismételjük ezeket a tanításokat, vagy ezeket a magatartás formákat, arra kell törekednünk, hogy megőrizzük a reformátorok szellemiségét és azt, hogy maradéktalanul oda szentelték magukat Istennek, elkötelezték magukat az ő igéje mellett, szívükön viselték az egyház szentségének és tisztaságának ügyét. Minden okunk megvan arra, hogy ezen a területen kövessük őket, és magunk is hasonló lelkületről tegyünk bizonyságot. Köszönöm szépen a figyelmet. Hajtsuk meg a mi fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük te néked, jó Jézusunk, hogy arra tanítottál bennünket, Calvinnak és Bullingernek a tapasztalatán keresztül, hogy szeressük a te igédet, hogy szeressük az evangéliumot, a te igazságodat, és valljuk meg és védelmezzük azt a hitet, amely egyszer a szenteknek adatott. Mennyei atyánk, egy olyan világban élünk, amely nagyon kevés ügyet vet már, akár az evangéliumra, akár az igazságra. Add mennyei atyánk, hogy az a befolyás, amit ez a világ áraszt rejánk, az ne tudjon eltántorítani bennünket a te igédtől, a beléd vetett hittől, hogy ugyanazzal a tűzzel és ugyanazzal a lelkesedéssel, ugyanazzal a lelkülettel legyünk irántad, mint amilyen lelkület volt a reformátorokban. Köszönjük, hogy meghallgatod imánkat, legyen áldva azért a te nagy neved, kegyelmedből. Amen.
Köszönjük szépen az átfogó előadást, amire én fölfigyeltem, mert többen fölfigyeltem már így a több reformátor életének alatt elhangzása kapcsán, hogy nem voltak egyedül, hanem ahogy ugye a Kúsznál például ott volt egy prágai Jeromos, ahol Luthernél ott volt egy Melanchthon, itt most Calvin mellett ott van egy Bullinger, tehát mindig van egy talán hevesebb vérmérsékletű is, meg van egy rendszerező elme, és bár Calvinról nem mondjuk, hogy nem rendszerező elme, az institúció után. Ha valakinek kérdése van, föl lehet tenni, de hadd ragadjon meg az elsőségekben a tekintetben, és egy picit ugye múlt alkalommal elhangzott Luther kapcsán is, hogy nem csak a hitet próbálták meg reformálni, hanem egy picit a társadalmi életet, a berendezkedést is, de is nagy hatása volt a reformáció, hogy Calvinnál esetleg a városi tanácsok,
azt hagy említsem meg rögtön és gyorsan, hogy az egyház, amikor formát ölt, mert hogy az emberi közösségeknek van egy külső formája, mindig ez a forma mindig hasonlít arra a társadalmi közegre, amiben az egyház született. Na most ez azért érdekes, mert a lutheri reformáció még valójában az újkor és a középkor határán mozog, és ennek megfelelően az ő egész reformációi tevékenységét úgy építette föl, hogy miután a Vatikánban, a pápákban nem igazán bízhatott már, a reformációnak az ügyét a német keresztény nemességnek a kezébe tette le. Azt mondta nekik, hogy ti vagytok felelősek azért, hogy a reformáció ne bukjon el. Ennek megfelelően a lutheri reformáció alapvetően egy kicsit még feudális, társadalmi értelemben feudális reformáció. Ez az egyház szervezeten is tükröződik, ugye egy jellegzetes püspöki rendszerű egyház kormányzást alakított ki Luther. Calvin más helyzetben volt, mert Calvin Genfben, egy városban, a polgárság körében fejtette ki reformátori tevékenységét, ahol a várost és a kantont, a genfi várost és a kantont, majdnem annyi volt, mint a város, mert egyik legkisebb kanton volt Svájcban, a genfi. Tehát ezt a várost és a kantont egy közösség irányította, ugye a városi tanács. Ez a városi tanács bizony-bizony, Calvin korában, illetve Farel korában, aki Calvinnak az elődje volt, meglehetősen liberális és kevéssé vallásos emberekből állt. Farel azért is kéri Calvin nem akart Genfbe menni, át akart utazni Genfen Basel felé, Farel megállította, és azt mondta, hogy atyafi, itt a helyet közöttünk, én visszavonulok, és te legyél a genfi reformációnak a vezetője, mert én már nem bírok ezekkel a liberálisokkal, egy ilyen erős kéz kell, mint amilyen a tiéd. Most Calvin úgy gondolta, hogy mint egyházi vezetőnek erkölcsi felelőssége az, hogy a városban is megszüntesse az erkölcstelenséget. Ennek megfelelően alakította ki az úgynevezett presbiteri rendszerű egyház kormányzás, ahol egy bizottság, egy testület irányította az egyházat, és az érdekessége az lett ennek a dolognak, hogy ez az egyházi testület irányította a várost is. Tehát Calvin így gondolta érvényesíteni, hogy a reformációnak az eszméi a társadalmi életben is érvényre jussanak, hogy valójában egy ilyen egyházállamszerű valamit hozott létre. Ennek persze voltak negatívumai is, ugye Szervet Mihály megígetése, az bizonyára nem a legdicsőségesebb, akár a református reformáció nem legdicsőbb lapjaira tartozik. Nem azért, mert Szervet Mihály egyébként hamis dolgokat tanított, de hát majd Jóisten megítéli a hamis tanítókat, vagy ítéljük meg az ő tanításaikat, de hát mágiát gyújtani, egyik oldalról Calvin tiltakozott, hogy a francia király miért égeti meg a reformátusokat, és ő meg megégette Szervetet. Szóval látjuk a kornak ezeket az ellentmondásait, erre mondtam, hogy nem voltak szeplőtlenek ezek az emberek, kisebb-nagyobb hibák, történelmi hibák kötődnek a nevükhöz, de a lényeg, hogy Calvin úgy érezte, hogy neki a város életét, és ez egy nagyon kemény harc volt, évekig egyszer el kellett menekülnie Genfből, aztán visszahívták, tehát két ciklusba tudta igazán végigvinni ezeket a harcokat, és valószínű, hogy 55 éves korában meghalt, abban nagyon nagy szerepe volt annak a sok-sok gyűrődésnek, amit eközben viselt, de a lényeg az, hogy ő egy demokratikus egyház szervezetet alakított ki, és egy olyan alapelvet, ami egyébként nagyon közel áll a középkori gondolkodáshoz, hogy az egyháznak feladata nem csak az egyéneknek a megtérését munkálni, hanem a közjót is az evangélium szellemében érvényesíteni. Mint tudjuk, ha már ez szóba került, Nagy-Britanniában a puritanizmus, ugye a kálvinizmusnak egy megújulási irányzata volt, a megtisztítás igényével léptek föl, és mint tudjuk, az első országgyűlés hozzájuk kötődik, egy sor olyan demokratikus intézkedés, ami a modern demokráciának az alapjait jelentette, egy sor gazdasági reform a kálvinizmusból nőtt ki. Tehát a kálvinizmusnak van egy társadalmi, valóban van egy komoly társadalmi kihatása, ennek vannak, mondom, szép és dicsőséges lapjai, és van néhány olyan lapja is, ami esetleg arra kell, hogy figyelmeztessen bennünket, hogy nem mindig sikeres az, hogyha mi túllépünk az emberek megtérésének a munkálásán, és megpróbáljuk politikai vagy hatalmi eszközökkel jobbá tenni a világot. A keresztények, az apostolok nem tettek ilyet, Jézus sem tett ilyet. Amikor ez az egyház történelem folyamán megtörtént, akkor annak mindig voltak árnyoldalai. Tehát ez kétségkívül igaz, hogy ez a szándék, a terv, az elgondolás csodálatos volt, a kivitelezésben azonban nyilvánvalóan csúsztak hibák, mert hát emberek és az embereknek hatalmuk van,
akkor bizony-bizony, akár tudatosan, akár öntudatlanul is vissza tudnak élni ezzel a hatalommal.
Köszönöm szépen. És ha már a puritanizmust említetted, két hét múlva, ugye itt lesz pont a témánk, dr. Szabó János fog róla beszélni.
Igen.
Wesley és...
Hát mondjuk Wesley az már nem puritán, de... Igen, igen, igen. Amerikában viszont a Plymouth-i testvérek puritánok, igen.
Ezzel kapcsolatban hallottam egy református lelkész, egy érdekeset, eredetileg orrásként is felhasználtam, már ezt lehet, többen tudják volna. Bázelben és a Svájcban nagyon sok kézműves volt, mert készítették a skapuláriakat, a különböző kis szobrokat, és a többi, és munkanélkül maradtak. Ebből volt botrány az apostolok cselekedetében is.
Igen.
Az ötvösöknek, és ezek szerint Kálvin volt az, aki biztatta a munkanélkül maradt ötvösöket, hogy tanulják meg az órás szakmát. És jelenleg a svájci órai par Kálvinnal köszönhető bizonyos mértékig.
Na, ez érdekes, köszönjük szépen, hogy...